Szeretettel köszöntjük a hallgatókat itt a Spirálban. Az életrendezés évében, januártól kezdve sokat beszélgettünk arról, mennyire fontos, hogy tisztán lássuk életünk értelmét, és milyen nagy a jelentősége a tudatos döntéseinknek. Aztán a helyes táplálkozás és a bőjt testi-lelki erőforrásként támogattak bennünket. Szükségünk van hosszú és rövid távú tervekre ahhoz, hogy a céljaink valóban megvalósulhassanak. Az egészséges szabadság megélésénél nem hagyhatjuk ki a személyes érettséget és önfegyelmet sem. Aztán a nyár számos alkalmat teremtett számunkra, a mozgásra és pihenésre. Legutóbb pedig a tudatos egyszerűséget helyeztük fókuszba. A szeptemberi adásunk témája a szív és az érzelmi intelligencia. Szívünk a szeretet és egység szimbóluma. Rabbi Edith természetgyógyász összegyűjtötte, hogy milyen sokféle nyelvi fordulatban használjuk a szívszót. Látni fogjuk, hogy érzelmileg színezett helyzetekkel kapcsolatosak. Azt mondjuk, hogy majd kiugrott a szívem a helyéből örömömben, vagy összeszorult a szívem rémületemben. Aztán majd megszakad a szívem a fájdalomtól, és torkomban dobogott a szívem, valamit a szívemre vettem. Ha úgy látjuk, hogy valakiből hiányzik az együttérzés, akkor azt mondjuk rá, hogy szívtelen. Két egymás szerető emberre azt mondjuk, két szerető szív egymásra talált. Az érzések szoros kapcsolatban vannak a szívvel, ezért mondjuk, hogy valakit a szívünkbe zártunk, várandos anya pedig gyermeket hord a szíve alatt.
Nézzük meg közelebbről az érzelmeinket. Különböző osztályozások vannak, de általában 6 alapérzelmet különböztetünk meg. Például olyanokat, mint öröm, düh, félelem, szomorúság, undor és meglepődés. Ezeket az alapérzelmeket az arcmimika alapján a világ minden táján egyértelműen azonosítani tudják az emberek. Aztán a másodlagos vagy tanult, bonyolultabb érzelmeknek számtalan árnyalata létezik. Ezek már nehezen vagy egyáltalán nem felismerhetőek csupán az arcjáték segítségével. Fontos tudatosítani, hogy az érzések spontán reakciók egy történéssel, személlyel, helyzettel kapcsolatban. Az érzéseink lehetnek pozitívak vagy negatívak. Mivel a spontán reakció önmagában se nem jó, se nem rossz, erkölcsileg semleges, nem vagyok felelős érte. Aztán, hogy mit kezdek vele, abban már megjelenik a tudatosság és a felelősség. Például az egy spontán érzelem, hogy dühös vagyok, mert a szomszéd miatt beázott a mennyezetem. De ha ez haragot is ébreszt bennem, ami már egy tartós lelkiállapot, azért már felelős vagyok.
A szellemi intelligencia mellett egyre többet hallunk az érzelmi intelligenciáról, ami a képességek azon fajtája, ami a saját érzelmeink és mások érzelmeinek felismerésével, kezelésével és pozitív befolyásolásával kapcsolatos. Az EQ, vagyis az érzelmi intelligencia mutatója az IQ-hoz, azaz szellemi intelligenciához hasonló elven megalkotott mérési mód és mutató. Már az 1920-as években jelentek meg közlemények a társas intelligenciáról, arról, hogyan képes valaki másokkal kapcsolatot teremteni, és azt hosszú távon fenntartani. Maga az érzelmi intelligencia kifejezés az 1960-as években látott napvilágot. Majd Daniel Goleman, amerikai pszichológusnak köszönhetjük az elterjedését, amikor 1995-ben publikált könyvet ebben a témában. Goleman definíció szerint 5 nélkülözhetetlen eleme van az érzelmileg intelligens viselkedésnek. Önismeret, önmenedzselés, motiváció, társas tudatosság és társas készségek. Kicsit bővebben ez így hangzik. Nézzük az elsőt, az önismeretet, az a saját érzelmi állapotunk azonosításának képessége. A második az önmenedzselés, az a saját érzelmeink kezelésének képessége. Harmadik a motiváció, az a saját érzelmi állapotunk pozitív befolyásolása. Negyedik a társas tudatosság, azaz mások érzelmeinek a felismerése és befolyásolása. És végül az ötödik a társas készségek, azaz kapcsolatok létrehozása és fenntartása.
Vegyük őket sorra. Mit is jelent a saját érzelmeink azonosítása és kezelése? Az érzések gyakran önkéntelen válaszok arra, amit éppen tapasztalunk vagy képzelünk. Hol kellemes, hol kellemetlen érzések árasztanak el bennünket, melyek választás elé állítanak. Elzárkózom előlük, vagy megnyílok előttük. Elnyomom, elhesegetem az érzéseimet, vagy hagyom, hogy átérezzem őket? Érdemes tisztában lenni azzal, hogy a hosszan elfojtott, mellőzött érzéseink sokszor meglepetésszerűen, kerülő utakon törhetnek elő, például egy pszichoszomatikus betegség vagy kapcsolati válság formájában. Meg kell tanulnunk felismerni, nevén nevezni és kifejezni az érzéseinket. A megtapasztalt történésekre, átélt érzésekre többféleképpen reagálhatunk. Egyik módja a bennünket ért ingerre adott válaszunknak, hogy hagyjuk, hogy az érzéseink reaktívan irányítsanak minket, például arrogánsan válaszolunk, vagy duzzogva hallgatunk. Egy másik lehetséges mód, hogy az inger és a válasz közötti résben megállunk, és tudatosan döntünk, majd cselekszünk, például türelmesen válaszolunk. Ezt hívjuk a reaktivitással szemben proaktivitásnak.
Társas kapcsolatainkban akkor lehetünk eredményesek, ha kölcsönösen törekszünk egymás meghallgatására és megértésére. Ugyanis gyakran félreértjük egymást, elbeszélünk egymás mellett, mert más a szótárkészletünk, és nincs meg az igazi szándék sem egymás megértésére. Itt javaslok egy nagyon fontos szabályt. Először a másikat értsd meg, aztán értesd meg magad. Ugyanis ha időt, energiát szánok arra, hogy először megértselek téged, akkor nagyobb a valószínűsége, hogy utána te is figyelni fogsz rám. És lehetőleg minden érzékszerveddel figyelj. Ne csak a füleddel, hanem a szemeddel és a szíveddel is. Ugyanis egy érzelemdús párbeszédben az információnak kevesebb, mint 10%-a csupán a szöveges tartalom, a verbális rész. Az információnak körülbelül 40%-át a hangszín, hangsúly, azaz a vokális rész hordozza. A fennmaradt 50%-ért pedig az arcjáték, a mimika, a gesztusok, azaz a nonverbális testbeszéd felelős. Mivel nem csak a szavaidra figyelek, hanem a hangodra, szemedre, arcodra, gesztusaidra is, ezért veszem az érzéseidet. Empatikusan bele tudok helyezkedni az élethelyzetedbe. Értő figyelemmel hallgatlak, és visszatükrözöm a megértett érzéseidet is. Például úgy látom, aggaszt valami. Vagy máskor feszültnek tűnsz.
Most térjünk vissza a szellemi és érzelmi intelligencia közti különbségekre. Pécsi Rita neveléskutató teszi fel a kérdést. Hogyan lehetséges, hogy valaki két diplomával, három nyelvvizsgával, magas IQ-val és jó fizetéssel mégis boldogtalan? Miért nem jön ki a főnökével? Miért megy tönkre a párkapcsolata? Miért képtelen csapatban dolgozni? Amint jön a nehézség, lebokkol, fél a tévedéstől, az újrakezdéstől. A mai fejvadászok éppen ezért már nem az IQ-t nézegetik, hanem azt, hogy a jelentkezőnek mekkora az önbizalma, milyen az önértékelése, hogy kezeli az érzelmi feszültségeket, van-e lelkiismerete, képes-e az együttműködésre, van-e eredeti gondolata, vállalja-e a tévedését, és ki tud-e abból jönni. Az érzelmi intelligencia felelős mindezért. A szülők általában a gyermek IQ-ja, intelligencia hányadosa miatt aggódnak, mert úgy gondolják, hogy minél magasabb, annál sikeresebb felnőtt válik majd csemetéjükből. Az utóbbi évtizedek kutatásai, elsősorban a már említett Daniel Goleman, amerikai pszichológus munkássága, azonban azt mutatja, hogy az érzelmi intelligencia, amit EQ-ként is emlegetnek, sokkal nagyobb szerepet játszik a gyermek későbbi sikereiben. Ez persze nem jelenti azt, hogy az IQ elhanyagolható. A szakember szavaival élve, az IQ fontos, hogy munkát kapj, az EQ pedig az előléptetéshez kell.
Az érzelmi intelligencia teszi lehetővé, hogy egyesek vidámak, optimisták maradjanak, olyan körülmények között is, amelyek egy kevésbé derűlátó szemét megtörnének. Ezért van az, hogy gyakran nem az eminens tanulók válnak sikeres felnőttekké. A kutatások kimutatták, hogy a magas érzelmi intelligenciával rendelkező emberek népszerűbbek és nagyobb az önbizalmuk. Rendkívül jó a szociális érzékük, és képesek másokat megnyugtatni. Amikor egy ilyen emberrel beszélünk, akkor úgy érezzük, hogy mi vagyunk a legfontosabbak a világon. Az érzelmi intelligencia emellett azt a képességet is magába rejti, hogy fel tudjuk ismerni mások érzelmeit, el tudjuk képzelni, mit érez a másik, és megfelelő választ tudunk adni rájuk.
Mikor és hogyan érdemes fejleszteni az érzelmi intelligenciánkat? Kicsit leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy a két agyféltekénk működésében a bal agyfélteke az úgynevezett tudós agy, míg a jobb agyféltekét érzelmi agynak is nevezzük. A harmonikus személyiség fejlődéshez pedig elengedhetetlen, hogy a két agyfélteke egyensúlyban legyen. A bal agyfélteke az írás, az olvasás, a számolás és a beszéd központja. Éber és tudatos, racionális és logikus. S a jobb agyféltekével szemben tisztában van az idő és a tér fogalmával is. A jobb agyfélteke ad otthont az érzelmi tudatnak és az érzelmi állapotoknak. Itt lakik a motiváció, a lelkesedés, valamint a temperamentum. A jobb agyfélteke kiemelt fejlődési fázisa 3-5 éves korra tehető. Ebben az időszakban edződik leginkább az érzelmi tudat. 6 éves korra pedig a gyermeki időtlenségből és gazdag fantáziavilágból kilépve a bal agyfélteke is megérik arra, hogy elvontabb ismereteket fogadjon be. Ennek a fordulópontnak köszönhető, hogy az első osztályosok már egész ügyesen tudnak koncentrálni, képesek az írás, olvasás, számolás megtanulására, és fegyelmezettebbé válnak az óvodásoknál. Az iskolai tantárgyak 90%-a az értelmi IQ-t fejleszti. Amint kezdetét veszi a logikus és racionális bal agyfélteke intenzív igénybevétele, az érzelmi agy sajnos lemarad, és egyre nagyobb hátrányba kerül. Ez nem csak azért szomorú, mert ezáltal háttérbe szorul a kreativitás és a képzelőerő, hanem azért is, mert az érzelmi agy fejlettsége szorosan összefügg a szociális érzelmi intelligencia kialakulásával. Ha az érzelmi agy nem kapja meg azt a törődést, amire az egészséges fejlődéshez szüksége van, nem alakul ki megfelelő mértékben az empátia, a megértés, a kötődés, a felelősségvállalás vagy a megbocsájtás képessége. A bal agyfélteke nagyon okos, de rideg, hideg és érzelemhiányos. Ezért, ha elszabadul, háttérbe szorulnak a magasabb humán érzelmek, és hatástalanná válik a lelkiismeret fékező, visszafogó ereje.
Egy tanulmányban, aminek a során 4 éves gyermekeket vizsgáltak, mindegyik gyermek elé letettek egy májva cukrot az asztalra. A gyerekek választhattak, vagy megeszik a cukrot azonnal, vagy 2 kapnak, ha megvárják, amíg a kísérletvezetője elintéz pár dolgot. A gyerekek körülbelül 1/3 azonnal megette a cukrot. A másik 1/3 várt egy kicsit, de végül mégsem bírt ellenállni a kísértésnek. Csupán a gyermekek 1/3 bírta kivárni, hogy a kísérletvezető visszatérjen a szobába, és 2 adjon neki. Mikor a kísérletben lévő gyermekeket pár év múlva ismét felkeresték az iskolában, azt tapasztalták, hogy azok, akik egy percet se vártak a cukorkára, túlnyomó részben akaratosak, magányosak és frusztráltak voltak. A kihívásokat kerülték, és a rájuk nehezedő nyomást se bírták. Magasabb érzelmi kontrollt mutató társaik azonban magabiztosak, kalandvágyók, népszerűek és megbízhatóak voltak.
Kísérletek alapján bebizonyosodott, hogy az alacsony érzelmi intelligencia nagyban akadályozza az intellektuális teljesítőképességet. Ha valaki például kevés önbizalommal rendelkezik, agyát állandóan stresszhormonok árasztják el, akadályozva ezzel tanulási képességét, memóriáját és gondolkodását. Gyermekeink számára tehát nem az hoz sikert az iskolában és majd a munkában, ha lexikális anyaggal tömjük meg őket, hanem ha egészséges önbizalmat, önértékelést táplálunk beléjük. Az érzelmi intelligencia ugyanis tanulható, nem annyira velünk született képesség. Érdekes, hogy a tanulási zavarok hátterében is szinte minden esetben érzelmi kiegyensúlyozatlanságot találunk. Akaratgyengeséget, kisebb rendőrségi érzést, helytelen énképet. Az iskolai oktatás akkor lehet sikeres, ha a tanítás, nevelés során az intellektuális faktorok mellé érzelmi faktorokat is beépítünk.
A komoly kihívások elé állított, oktatással, neveléssel foglalkozó szakemberek és intézmények számára létezik egy kiváló program, amely az érzelmi intelligencia és a társas készségek fejlesztésével nem csak a munka és sikerességet alapozzák meg, hanem fogódzót adnak a magánélet kiegyensúlyozott vezetéséhez is. A 7 szokáson alapuló, életre való mentálpedagógiai folyamat olyan fogalom és eszközrendszert kínál a pedagógusok számára, amelyek segítségével képesek lesznek a fiatalokhoz közelálló nyelven és formában megalapozni az eredményes életvezetéshez szükséges gondolkodás és viselkedés formákat. A program kiváló gyakorlati eszközöket nyújt az önfegyelem, a felelősségvállalás, a kezdeményezés, célkitűzés, tervezés, időmenedzsment, az asszertív kommunikációs kreatív együttműködés elsajátításához. A 7 szokásként ismert érési modell az önmagával és másokkal harmonikusan működő személyiség 7 területét tárja fel. Olyan univerzális mentálhigiénis rendszer, melynek elemei örökérvényű, megkérdőjelezhetetlen törvényszerűségeken, alapelveken nyugszanak. Egyszerű felépítése, nyelve, fogalmai könnyen alkalmazhatóvá teszik bármelyik korosztály számára. Az első szakasz az érzelmi intelligenciát fejleszti, a döntés és felelősségvállalás, a jövőképalkotás és tervezés, az értékalapú idő- és energiagazdalkodás alapelveinek bemutatásával. A második szakasz fókuszában a társas intelligencia erősítése áll. A következetesen kölcsönös előnyökre törekvés az élet mindennapi helyzeteiben. Az empatikus és erőszakmentes kommunikáció, valamint a kreatív csoportos probléma megoldás. A modellt a személyes megújulás módszeres és következetes gyakorlata teszi teljessé.
Otthon mit tehetünk az érzelmi intelligencia fejlődéséért? Anya és apa, minél többet legyen jelen a gyermek életében. Offline. Ráfigyelni, érzelmeket átadni, átélni együtt. Minden este mesélni, énekelni. Az apa legtöbbször kimarad a hétköznapokból, a közös élményekből. Reggel elmegy, este hazajön. Pedig az érzelmi nevelésben fontos szerepe van. Nagyszerű, ha ő mondja az esti mesét. Nagyon jó, ha fürdés közben félre tudjuk tenni az okostelefont. És persze nem csak a vidám érzések megosztásáról van itt szó. Fontos, hogy konfliktusokat, nehézségeket is átélhessünk együtt, és aztán a problémák rendeződését, a megbocsájtást, azt, hogy a kapcsolat mindig újraépíthető.
A szív nem csak az érzelmek, hanem az élet és a szeretet szimbóluma is. Isten arra teremtett minket a világba, hogy adjuk oda szívünket, osszuk szét életünket testvéreink között. György Alfréd Kamilliánus atya egy nagyon szép képpel fogalmazza meg Jézushoz kapcsolódásunkat. Engedjük, hogy ráhangolódjon a lelkünk Isten szívének lüktetésére. Hadd rajzolódjon ki az a közös minta, közös EKG, amely Jézus megtört szívének és az ember szeretetre szomjazó szívének az összhangja. Egy közös lüktetés, egy közös dallam. Köszönjük, hogy ma délután is velünk tartottak. Várjuk Önöket egy hónap múlva, amikor a bátorságról fogunk beszélgetni. Búcsúznak Önöktől a műsor szerkesztői, Gerber Zsuzsa és Gerber Gábor.
Spirál. Életvezetésről mindenkinek. Gerber Zsuzsa és Gábor műsorát hallották.